Harangszó Rádió. Közösségre hív. Békesség Istentől.
Békesség Istentől. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, Királyhágó melléki református egyházkerület Harangszó című műsorát hallgatják. Fotó tanfolyam. Mi lesz ebből? Megtudhatjuk az ébresztő gondolatból. Ezt követően a nagy családról hallhatunk összeállítást.
Bár a házasság és a család intézménye napjainkban megrendülni látszik, a református egyház a hagyományos felfogást megalapozó bibliai kijelentés értelmében azt vallja, hogy a családi élet alapja a házasság, amelyet Isten gyermekekkel állhat meg.
Majd László Attilával a 2011-es Csillag születik című műsor győztesével beszélget Bálint Enikő.
Kedvenc dalom igazából nincs. Sokan kérdezték, hogy mi a kedvenc, mi az én nóta, kérdezik. Mondom, hát én nem tudom megmondani, nekem nagyon sok van. Minden dal, több dal tudnék mondani, amikben van olyan, ami tényleg úgy megérint, erőt ad, reményt, olyan is van, hiszen a dalok mind érzéseket váltanak kezemberből, minden dalnak van egy története, és mindenkinek van egy saját története a dalról, hogy az hol hallottam, hogy kapcsolódik az életéhez, és van egy pár dal. Mindig fedezek fel újakat, nincsen egy kedvenc dalom.
Ezt követően továbbra is Bálint Enikő beszélget, de már Nádasdi Csilla emesével a meseszövésről.
Először mesélünk arról, hogy mi történt az elmúlt egy hétben, és utána pedig demokratikusan megszavazzuk, hogy ezen az órán alkotunk-e, vagy mesét szövünk, és ezt eljátszuk. Ez a két fő irányvonal, és amikor alkotunk, arról is mindig szoktunk mesélni, meg közben beszélgetünk. Amikor pedig mesét szövünk, az egy ilyen közös történetalkotási módszer, utána egy kis színjátszás és drámapedagógia következik, és a szülők így nyerhetnek a foglalkozás végén bepillantást, megnézhetik, hogy mi történt.
Végül Máté Róbert igei gondolatai bátorítanak mindannyiunkat.
Egyszer majd, ha eljön Jézus, akkor látod, fontos, hogy várul. Egyszer együtt szól az élet, s nem lesznek nagy rácsok harmóniából. Egyszer majd, ha itt lesz Jézus, akkor minden ragyog és élő. Egyszer akkor minden benne lesz teljes gyönyörűséges. Egyszer majd, ha eljön Jézus, akkor látod, győz a halál.
Ébresztő gondolat.
Mondom a kutatást. Nagyon izgalmas. Kutatás arról szólt, tehát téveszméink, hogy egyszerűen nem mondhatjuk azt, hogy akkor vagyunk boldogok, ha megkapjuk, amit akarunk, és boldogtalanok vagyunk, ha nem kapjuk meg, amit akarunk. Egyszerűen ez nem állítható. Hát állítható, csak nem igaz. És a kutatás a következőről szólt, fiatal embereket, férfiakat, nőket invitáltak egy fotótanfolyamra, ahol megtanították őket nagyszerűen fotózni. Majd pedig a kísérletnek a vezetője megkérte, hogy a 12 legjobban sikerült fotóból válasszanak ki kettőt, amire azt mondják, hogy ezek a legszebbek, ezeket szeretik legjobban. Kiválasztotta mindenki azt a két képet, amire azt mondja, hogy ezeket szeretem legjobban, ezek tetszenek legjobban. És a kísérletvezető azt mondta az egyik csoportnak, kérem szépen, most a kettő közül egyet adjon nekem. Hát azért kell nekem adnia, mert dokumentálnunk kell, hogy maga részt vett ezen a fotótanfolyamon, és ezért ezt a fényképet, ahogy ön kiválasztotta, már is elküldjük át a tengeren túlra, mert ott van a központunk, és oda kell vinni a dokumentációt. A másik csoportban lévőknek azt mondták, hát válasszon a kettő között, hogy melyiket hagyja itt, és melyiket adja oda. De hát természetesen tudjuk, hogy ez egy nagyon nehéz választás. Ezért van 4 napja, és visszacserélheti. Szabad visszahozni, semmi probléma, hát ez egy nagyon nehéz helyzet. Bármikor telefonálhat nekünk. Hát a 4 nap nagyon szűkös, hogy ki válassza azt a képet, amit megtart, és amit végül elküldünk, és sohasem kaphatja már vissza. És az volt a kérdés, kik azok, akik elégedettek a képpel, ami náluk maradt? Ugye miután hát egy sodrásban vagyunk, nyilván nem szükséges nagy képzelőerő, hogy tovább vigyük a történetet, de azért van benne egy csavar. Ugyanis az derült ki, hogy azok, akiknek választási lehetőségük volt, hogy visszacserélhetik a képet, ők az alatt a 4 nap alatt boldogtalanabbnak érezték magukat, mint azok, akiknek le kellett mondani az egyik képről, mert úgy tudták, hogy azt a fényképet már el is küldték, és soha többet nem kapják vissza, pedig az volt az egyetlen példány, és milyen jól sikerült. Ráadásul azonban a 4 nap elteltével azok, akik végül is szabadságot kaptak arra, hogy kicseréljék a képet egy másikra, miután megvolt az a kép, ami 4 nap érlelődés után az övék lehetett, utána is boldogtalanabbnak bizonyultak. Tehát nem csak a választásig, a választás után is boldogtalanabbak voltak. És most jön a csavar. Mert a csavar az, a kutatók azt mondják, jó, hát tulajdonképpen miután a boldogsággal kapcsolatban rengeteg hiedelmünk van, most nézzük meg, hogy az emberek tudják-e azt, hogyha egyszerűen pif-puf dönteni kell, és aztán elengedni, és megtanulni, örülni annak, ami van, hogy az boldogabbá tesz bennünket, mint ha folyamatosan föntartjuk azt, hogy így is lehet, úgy is lehet, amúgy is, emígy is, így is, így lenne, úgy lenne, hogy az emberek ezt tudják-e, hogy az boldogtalanná teszi őket. Ugye ez volt a kérdés. Hogy itt van ez a hiedelem, vagy nem, mert a hiedelem így szól, ugye erről is beszéltünk már, hogy minél több választás, annál boldogabb vagyok, mert akkor én alakítom az életem, és én találom ki, és én határozom meg. És a következőt kérdezték, elmondták a jelentkezőknek, hogy itt egy fotótanfolyamról lesz szó, és majd lesz 12 kép, és a 12-ből kettőt ki kell választani, a legjobbakat, és az egyik csoportba azok kerülnek, akik szeretnének élni azzal a lehetőséggel, hogy 4 napig vissza lehet cserélni a fotót. A másik csoportba pedig olyanok kerülnek, akik ott rögtön ki kell választani, és hús, el kell engedni. Az embereknek majdnem 70%-a abba a csoportba jelentkezett, amelyben most már bizonyítottan boldogtalanabbak lesznek. Tehát tudatosan, akaratlagosan, szándékosan választottak egy olyan csoportot, amelyről lehet tudni, hogy az abban lévő emberek boldogtalanabbak lesznek, ami az érzéseiket illeti. Hát ez egy kis fejvakarnivalót ad nekünk. Nekem legalábbis nagyon.
Mi mozogsz még a kő felé.
Jézus eltámadt a sírból. Jézus eltámadt a sírból.
Szíve torna félre egészen.
Velünk lesz mindig ő. Halleluja, lásd a nagy csodát. Jézus eltámadt a sírból. Halleluja, mint a hír tovább.
Szomorkodnál hiába?
Jézus eltámadt a sírból.
Indulj ki, hajd szét a világba,
velünk lesz mindig ő. Halleluja, lásd a nagy csodát. Jézus eltámadt a sírból. Halleluja, mint a hír tovább.
Hit és gyógyítás.
A Magyarországi Református Egyház a Szentírás alapján a házasságot, mint egy férfi és egy nő életre szóló szövetségi kapcsolatát Isten jó teremtési rendjének tartja. Bár a házasság és a család intézménye napjainkban megrendülni látszik, a Református Egyház a hagyományos felfogást megalapozó bibliai kijelentés értelmében azt vallja, hogy a családi élet alapja a házasság, amelyet Isten gyermekekkel állhat meg, részesítve a házas feleket az élet továbbadásának teremtői áldásában. Ezt a bibliai rendet erősíti meg az a tapasztalat, hogy a tartós monogám házasságban teljesedhet ki két személy szeretet kapcsolata. Ez teremt érzelmi, jogi és anyagi biztonságot mind a szülők, mind gyerekeik számára. A gyerekek sokirányú fejlődése leginkább a harmonikus családi légkörben biztosított, ezért a család a teljes és az egészséges társadalmi élet megalapozója is. Steinbach József református püspök Istentől készített alapvető életrendnek nevezte a családot, kiemelte, a Magyarországi Református Egyház szolgálatának egyik legfontosabb területe a házasságok és a családok építése, gondozása. Erdő Péter bíboros szerint a családban sajátítja el az ember a másokra való figyelés, a megosztás, a segítő és áldozatot is vállaló szeretet képességét. Brian Brown, a Családok Világkongresszusának elnöke úgy véli, a család a magja mindennek.
Mariana, mesélj a gyermekkorodról. Én Kárpátalján születtem, egy kis faluban, a Meregszászi járásban, Guton. Keresztény hívő családba születtem, és ezért mindig is örülök és hálát adok Istennek azért, hogy ilyen családba kerültem. Nekem egy jó gyerekkorom volt, én úgy gondolom, és úgy emlékszem vissza rá. Ahhoz képest, ahogy a mostani gyerekeket látom, vagy a saját gyerekeimet látom, hogy sokkal szabadabb és sokkal vidámabb, vagy nem volt annyira gondterhelt, mint a mai gyerekeknek az élete. Szerettem ott élni, szerettem ott lakni, 14 éves koromig laktam ott, és ott jártam általános iskolába is.
Ferenc, te egy másik járásban nőttél fel, nem a Beregszásziban.
A Fertősalmáson születtem, és hát mégis gyermekkorom nagy része ott töltődött. Jó lehet, 3 évet a Beregszászi járásba kerültünk, mert édesapám állatorvosként meghívták Orosziba, és Orosziba éltünk 3 évig. Úgyhogy 3 év után az akkori Péter falvi elnök visszahívta, és akkor így visszamentünk Almásra, és ott volt édesapám nem csak állatorvos, hanem farmvezető, és tehát így visszakerültem a szülőfalomba, és az általános iskolát aztán ott fejeztem be. Középiskola után történt egy nagyon érdekes esemény, ez azt jelenti, hogy 89-90 az akkori tiszanagyfalusi lelkész, Zimányi József, kárpátai fiataloknak szervezett Magyarországon tábort, és hát egy ilyen 200-300 fiatallal lehetett együtt menni Magyarországra. Én előtte soha nem voltam Magyarországon, tehát egyrészt vonzott az, hogy menni Magyarországra, másrészt ennyi fiatallal együtt menni, és hát igazából buliból indultam én is el, és azon a héten az Isten úgy megragadott, megszólított, és tehát ott bennem elindult valami, megértettem azt, hogy nekem nincs más út, mint az, hogy az Istent szolgálni, bár első gondolatod mindig az volt, hogy misszionáriusként valahol misszió az messze jó, valahol Afrika vagy valahol, de ugye ehhez kellett valamit tanulni, tehát így a teológiára akartam menni és ott felkészülni. Igaz, édesapám annak éden azt mondta, hogy támogatlak mindenben, de egy feltételem van, mielőtt papnak mész, legyen egy szakmád, úgyhogy kénytelen voltam nagyszülősen a villanygázheggesztő, illetve hivatásos sofőri szakmát megtanulni.
Én nem olyan rossz az.
Ez megtörtént, kénytelen voltam, mert édesapám ezt feltételként szabta, és miután ott befejeztem, tehát utána mehettem át Sárospatakra teológiára, felvételiztem, felvettek, ott ismerkedtem meg a feleségemmel.
Milyen sorrendben, hogyan születtek aztán a gyerekek?
1 éve voltunk házasok, igen, amikor az első babánkat elveszítettük, és akkor én nagy búnak adtam a fejem, hogy nekem már soha többé nem lesz gyerekem, és ez is milyen nehezen sikerült, és biztos nem lesz. Hát közben Ferenc lefoglalta magát, mert ő az utca gyerekekkel elkezdett foglalkozni, és ő így belevetette magát a Sámol Alapítvány megszervezésébe és ilyen dolgokba, hát és én közben azért elég sokat aggódtam amiatt, hogy most akkor lesz gyerekünk, vagy nem lesz gyerekünk, és hála Istennek azért 2002-ben megszületett Sámuel, aztán 3 év múlva megszületett Miriam, és aztán egy picit nagyobb levegőt vettünk, amikor majd 5 év múlva Lídia, és meglepetésszerűen ráadásként Abigail.
Abigail mikor?
Abigail 2011-ben. 2009-ben Lídia.
Amikor arról beszélgettetek, hogy családtervezés gyermekek, akkor hány gyermekbe gondolkodtatok?
Akkor mi 4-ben gondolkodtunk, csak nem ilyen tempóban. Mert hogy az elsőket azért én igyekeztem úgy tervezni, mert tudod, nagyon sok gyerekes család volt körülöttem, és azért láttam, hogy milyen az, amikor rögtön egymás után jönnek, vagy milyen az, amikor van egy kis lélegzetvételnyi idő köztük. Vagy volt egy tanárunk, akinek szintén 4 gyereke volt, és ők olyan harmonikusnak tűntek, hogy milyen klassz, és én is gondoltam, hogy jó, 3, és akkor majd valamikor egyszer a 4. De hát Isten másképp gondolta, és ezért mondjuk is mindig Abigailnek, hogy ő a meglepetés ráadás.
Beszéljünk egy kicsit akkor a gyerekekről, az első szülött fiúról.
Hát ugye, amikor megszületett, ráadásul fiú, természetes, hogy mindenkinek a kedvencévé vált. Jelenleg is ő az egyetlen unoka apósoméknak, aki fiú.
Igen, a 7 unoka közül egyetlen fiú.
Úgyhogy elég nagy kiváltságban részesül, mert hát fiú. És valóban, tehát egyrészt ugye, amikor ő megszületett, a nagy elfoglaltság, Tehát az, hogy egy ilyen nagy gyülekezet, mindemellett nagyon sokféle tevékenység, mint tényleg a Sámba Alapítvány, mint a rádió, nyomda, tehát hogy ezek az ott voltak, tehát én azért belevetettem valóban ezekbe magamat előteljesen, és hadd mondjam azt, hogy az ő születése volt az, vagy gyermekkora volt az, akinek az éjszakai sírása, pelenkázása tulajdonképpen kimaradt az életemből, mert...
Mondjuk ő hál' Istennek nem is sokat éjszakázott, úgyhogy ő jó gyerek volt.
Tehát az, hogy a feleségem ezt teljesen elfogadta, hogy tehát mivel én majdnem ide reggel szolgáltam, hogy tehát nekem nem kellett éjszaka fent legyek, úgyhogy majd a második gyermeknél kezdtem azt érezni, hogy mit is jelent az, hogy éjszakázni, vagy éjszaka fent lenni.
Na igen, mert ő hajnali 4-ig nem aludt. Teljesen át volt állva a biológiai.
És az azért muszáj volt besegíteni apukának is.
Hát, ha éppen nem reggel ő prédikált, akkor előfordult, igen, de...
Igen, hát eleinte nehéz volt, mert én az a típus vagyok, aki könnyen öklendezem, és ugye egyszer, amikor pelenkáznom kellett, hát bizony rájöttem, hogy ez nem olyan egyszerű dolog, de aztán természetesen megszoktam én is, és utána már be tudtam kapcsolódni, de eleinte ez nem volt egyszerű kérdés. Hát nagyon sok örömünk volt, vagy van mai napig is, akár Sámuel, Mirjam, vagy a többinél is. Mint első gyerek természetesen azért megváltoztatta ugye az egész életünket, mit, hogyan, miért tegyünk. Talán egy kicsit el volt kényeztetve első gyerekként. Én kicsit úgy érzem.
A név az úgy volt, hogy ugye mindegyik gyerekünknek igyekeztünk olyan nevet választani, ami valahogy jellemző rá, vagy valamilyen formában mégis kapcsolódik a családunkhoz, és az én nagyapám Sámuel volt, és így lett ő is.
Illetve tehát az, hogy ugye az elsőt elvesztettük, ezért tehát imádság volt bennünk, és hát a Sámuel név az pont azt adja vissza, hogy meghallgatott az Isten.
Nem egy szokványos név, az biztos, hogy az iskolában is fura volt, hogy...
De a többieknél is az az érdekes, hogy ez egy nagy titok, hogy a név valóban úgy hordozza az egyént, és tehát mind a négy gyerekünknél annyira jellemző a név jelentése, Mirjamnál az örömkönnyek, a Mirjam név, vagy Lidiánál az Isten szeretete, Abigailnél atya gyönyörűsége, apa gyönyörűsége, tehát valahol ez mind úgy visszatükröződik szerintem az életükben. De ez természetes, hogy fontos volt számunkra, hogy Istentől elkérve Isten határozta meg tulajdonképpen ezeknek az ötletét, vagy gondolatát, hogy pont ez a név legyen.
Már most nagy a fiatok, most hol tanul?
Várospatakon tanul. Hát mivel az szinte a második otthonunk, ezért gondoltuk, hogy ő is kötődik hozzá, mert szinte egy évig velem járt a teológiára, mert a vizsgai időszakot velem ott töltötte, vagy a konzultációs időszakokat, úgyhogy...
Beszéljünk akkor a második gyermeketekről, Mirjamról is. Ő még itthon van.
Ő még itthon van, és neki határozott kiállása van a felől, hogy ő itthon is marad.
Vitya Beregszázban, a Magyar Gimnáziumban.
Igen, a Magyar Gimnáziumban. Hát ő most 8-os, az azt jelenti, hogy 5-es.
Kirettőt.
Is, szerintem.
Igen.
Na és aztán beszéljünk a két kicsi húgáról is, először a Lidiáról.
Nagyok is nagyon rákészültek, hogy neki kis testvérük fog születni, és milyen klassz lesz, és élvezték is egy ideig. Csak éppen amikor megszületett, utána, 2 évvel, igen, volt egy ilyen nagy építkezés nálunk, és egy szobába költöztünk be 6-an, és hát szóval az nem volt egy egyszerű időszak, és jött Abigail is, úgyhogy Lídia egy picikét inkább ilyen apja-lánya lett, mert hogy jött a kis tesó, akit nem terveztünk. És ez mai napig meglátszik rajta, hogy nem ugyanazt kapta szinte, amit a két első testvére.
De ugyanakkor egy nagyon jó egyéniség. Hát azért magáért kiáll, tele van szorongása sokszor.
Igen. Hát Mirjam most nagy hatással van rá, próbálja utánozni, és hogyha ő olyan farmert vesz, akkor neki is olyan kell, és az a cipő is. Sokszor van az, hogy balhéznak, vagy nem jönnek ki egymással, de olyan jó látni, amikor meg igen, és együtt csinálnak valamit, vagy ketten a kicsik. Nálunk mindig az volt, hogy csodálkoztak, hogy hogy bírod a két kicsivel, de ők mindig olyan jól el voltak ketten, hogy szintén mindent tudtam csinálni, főztem, mostam, akármit csináltam, őket el lehetett, vagy ott lehetett hagyni a szobába, és volt, úgyhogy fél napig el voltak maguknak.
És Abigail?
Ő mindenkinek kedvence.
Abigail, ő annyira kedves, és jó indulatú, és ilyen mindig mindenkinek ajándékot készít. egyszer csak kipattan egy ötlete, eltűnik, és 10 perc múlva visszajön valami rajzzal, úgyhogy ő ilyen típus, hogy ő még szeret így a gyerek világába ellenni. Lídia azért próbálkozik már egy picit kitörni belőle, hogy ő már nagyobb lány, és, de azért ő is kreatív, és szeretnek alkotni.
Mennyire tudod, Ferenc, így munkaidőhöz kötni? Tudom, ez egy lelkészeknél nagyon nehéz, de mennyire tudod azért kötni azt, hogy mettől meddig foglalkozol a munkával, és aztán a családdal?
Azt hiszem, eléggé beállt azért. Tehát minden nap feljövök az istentiszteletre, olyan 11 óráig különböző feladatokat elvégzem. 11 óra után ott hozottam.
Igen, végül is az ebédet azt együtt szoktuk.
Beállt szerintem most már ez, hogy tényleg úgy dél körül otthon vagyunk, pár óra hosszát, és akkor ugye megyek tovább az utamra. Egy időben az is beállt, hogy tehát én fektettem a két kicsit mesével. Hát ez sokszor azért most már nem jön össze, de hát azért egyszer-egyszer igyekszem. Hogy...
Hogyan tudtok kikapcsolódni?
Van, amikor külön-külön, és van, amikor együtt is, mert szükség van arra is, hogy külön-külön.
Tehát azt azért fontosnak tartjuk, hogy nyáron az a 10 nap, 14 nap azért az meglegyen.
Csak kell, hogy ez a gyerekekkel,
a család, gyerekekkel.
Az róluk szól, és akkor csak az övék vagyunk.
Nekem a horgászat az, ami tehát igencsak fontos, és egy évben azért 3-4-szer igyekszem erre 2-3 napot szentelni. A közös az általában gombaszedés. Lelkészekként azért, tehát sok olyan lehetőségünk, ami másnak nincs, tehát az, hogy a szervezzük a gyülekezetnek a kirándulást, abban mi is ott vagyunk.
Na jó, de hát az végülis nem teljes kikapcsolódás, mert azért ott észnél kell lenni, meg ott kell lenni. De például a nagycsaládos hétvégéken részt szoktunk venni, vagy volt már olyan is, hogy egyszer-egyszer előfordul, hogy csak ketten mentünk el. Például amikor a kicsik megszülettek, és ugye jött ez az építkezős időszak, és végre készen lettünk, na akkor volt az, hogy eldöntöttük, hogy legalább egy évben egyszer egy hétvége a miénk, és akkor se gyerek, senki.
Ki vigyáz a gyerekekre?
Hát általában az én szüleim, Ferenc anyukája, ő most már Magyarországon él szinte.
Sógornődék.
De igen, a sógornőm is egyre inkább szoktunk ilyet mondani, hogy ő vigyáz az én gyerekeimre, én az övére, hogyha esetleg úgy adódik. De eddig az volt, hogy ha valami van, akkor anyukám, azt veszem észre, hogy az idő múlásával már neki sok. Mert ugye ott is van 3 unokája, és ha még én viszek 4-et, az már sok.
Beszéljünk egy kicsit a jövőről. Hogy látjátok itt, akár Kárpátalján, akár a saját családotokban a jövőt?
Hát ez egy nagy kérdés.
Nem látjuk.
Ne, én így nem fogalmaznék, hogy nem látjuk.
Nem az, hogy konkrétan nem látjuk, hogy mi vár ránk, de azért nem vagyunk teljesen reménytelenek, vagy reményvesztettek.
Tehát az egyik oldala az, hogy én nagyon-nagyon szeretek itt lenni a beregszászi gyülekezetbe kifejezetten. Tehát sokszor elmondtam azt, hogy nekem ebben a gyülekezetben lenni olyan, mintha a hobbimat gyakorolnám. Tehát nagyon szeretek szolgálni, és nagyon szeretem mindazt a tevékenységet, ami gyülekezetünkben van. Más szempontból én azt gondolom, hogy minden, ami eddig velünk történt, azért az Isten szerepe meghatározó. Tehát ha az Isten úgy látja fontosnak, akkor természetesen ezt visszük tovább, itt vagyunk. Sokszor természetesen a kapuk, amik zárva vannak, vagy neki ütközünk dolgoknak, azok úgy elgondolkodtatnak, hogy valóban ez az útunk, valóban ez a feladatunk, vagy esetleg más.
Hát ezért mondtam, hogy nem látjuk. Mert hogy maradhatunk is meg, hogyha esetleg úgy alakul, akkor végül is a gyerekek is azt szokták mondani, hogy akkor ez nem a mi házunk, és mi csak itt ideiglenesen vagyunk.
Ők hát ezt mennyire fogják fel egyébként?
Hát nehezebb időszakban ők is nehezebben viszonyulnak hozzá, meg azért bennük is ott van ez, hogy és akkor egyszer csak összeszedünk mindent, és megyünk tovább. De hát ezt nem tudhatjuk. Mert nem azért megyünk tovább, ha megyünk, mert jobb megélhetés, vagy nagyobb gazdagság, hanem ha egyszer Isten úgy dönt, hogy akkor megyünk, akkor mi felállunk és megyünk.
Köszönöm szépen a beszélgetést!
Szivárvány száll az égre fel, napfény az arcomon, a kis madár. Hallgatom. Köszönöm, Uram, köszönöm, hogy visszajöttél.
Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hírek, események, érdekességek. A Kárpát-medencei Református Stúdió közös műsorát hallják.
A 2011-es csillag születik győztese László Attila a Kerekdombi Református Egyházközséghez látogatott. László Attilával beszélgettünk utakról és dalairól. Riporter Bálint Enikő.
Azt mondtad, Isten amilyen talentumot adott, azt kamatoztatni kell és meg kell mutatni, ragyogtatni kell. Hogyan kezdődött a te életedben a csillag születik?
A csillag születik úgy indult az életemben, hogy internetes reklámba találtam rá, és mindig is szüleimmel beszéltük azt, hogy meg kéne próbáljuk Magyarországon, hogy lám, mi lesz, van-e esetleg lehetőség. És úgy indultunk el arra a versenyre, hogy hát, ha valaki felfigyel. És így kezdődött az egész csillag születik, egy próba, hogy az ember induljon el a nagy világba, és lám, mi lesz vele.
Vissza tudnál emlékezni, milyen volt, amikor oda kerültél és bejutottál, énekeltél?
Életemnek egyik nagyon élményes szakasza ez a csillag születik, ami 2011 tavaszán nyarán történt. Tündérmesének fogtam fel az egészet, hiszen egy tényleg székelyföldi kisvárosból Kézivásárhelyre indulok Budapesten, és így csak úgy látom, hogy forognak a kamerák, még minden is, hogy a fényűzés, akkor így az ember úgy, mint egy tündérmesében éreztem volna magamat. Nagyon-nagyon jó élmény volt tényleg.
Hogyan készültél fel? Milyen dalokkal? Milyenek voltak a próbák?
Egy Máté Péter dallal készültem a legeslegelső meghallgatáson, utána viszont ők ajánlták, és közösen beszéltük meg, hogy melyik dalokat fogjuk énekelni. A próbák meg úgy zajoltak, hogy volt énekóra, táncóra, közös produkció, gyakorlása, koreográfiák, stb. Úgyhogy hát igazából a héten, hétköznap, minden nap volt valami program, amit gyakoroltunk a szombati nagy műsorra.
Volt-e benned félelem, és ha igen, mitől?
Érdekes, így visszagondolva, ha most lennék ott, talán jobban átérezném, jobban úgy érezném a súlyát az egésznek. Akkor így visszagondolva, tényleg mint egy tündérmás úgy fogtam fel, tehát csak így történtek a dolgok egymás után, és én örültem, hogy a részese vagyok ennek. Nem éreztem igazából, hogy most én félek kiállni a színpadra. Néha van, hogy volt, hogy vártam, na, kezdődjön, menjünk, csináljuk. Hát 14 évesen másképp fogja fel az ember a dolgokat.
Vannak kedvenc dalod, amit szoktál énekelni, és úgy érzed, hogy abból merített az erőt?
Kedvenc dalom igazából nincs. Sokan kérdezték, hogy mi a kedvenc, mi az én nótám, kérdezik, és mondom, hát én nem tudom megmondani, nekem nagyon sok van. Minden dal, több dal tudnék mondani, amikben van olyan, ami tényleg úgy megérint, erőt ad, reményt, olyan is van, hiszen a dalok mind érzéseket váltanak kezemberből, minden dalnak van egy története, és mindenkinek van egy saját története a dalról, hogy az hol hallotta, hogy kapcsolódik az életéhez, és van egy pár dal. Mindig fedezek fel újakat, nincsen egy kedvenc dalom.
Milyen volt az utad a csillag születik után? Biztos kaptál fellépéseket, koncerteket, turnékat, meg aztán Magyarországon is maradtál kint.
Hát igen, a műsor után ugye nagyon felkapták az embert, vitték is nagyon sok fellépésre, volt nagyon sok program, nagyon sok munka, de sajnos a tehetségkutatóknak az is az átka, hogy így feldobják az embert, aztán amikor lejár a szerződés, akkor így elengedik a kezét, és csinálja, amit akar az ember. Na hát én is így jártam, és hát nem nagyon foglalkoztak velem utána, de azért a zene szeretete az mindig ott volt bennem, és én mindig tudtam, hogy ha foglalkoznak, ha nem, nekem ez az életem, és én ezt fogom csinálni, és elindulok azon az úton. Igaz, hogy nehezebbik út, de hosszú távon biztosabb és töretlen tud lenni, viszont nagyon sok munka és hit, meg kitartás kell hozzá. És hát igen, utazok sokat, sok felé, Magyarországon élek a szüleimmel. A műsor után kiköltöztünk, hiszen a legtöbb fellépés inkább ott van. Nyaranta szoktam Erdélybe járni, haza, most meg itt vagyok Kolozsváron.
Megtudhatjuk a kilétét, hogy Kolozsváron miért vagy itt, és hogyan kerültél Kolozsvárra kapcsolatba?
A legegyszerűbb módja ide járok udvarolni. Ez így került Kolozsvárra képbe.
Az Isten tisztelet után miért ezeket a dalokat választottad eléneklésre?
Ezek a dalok eléggé közel állnak hozzám, tényleg, és mindig is olyan lelkületű ember voltam, hogy az ilyen dalok hatottak meg, ilyeneket is hallgatok legtöbbet. Jó, hát sok mindent hallgatok, de ezek azok a dalok, amikben úgy igazán jól érzem magamat. Amiben azt mondom, hogy ebben otthon vagyok, ez én vagyok. És próbáltam mindenfajta stílust kipróbálni, persze meg kell, és de egyikben sem éreztem azt, hogy úgy tényleg át tudom adni. Ezekben a dologban van érzés, mondani való, és így valamiért ez áll közel hozzám. Lelkiismeretes ember vagyok.
Van saját dalod is, azt is hallhattuk. Mi a története neki a te életedben?
Ezt a dalt kb. 2-3 éve írhattam, és hát, hogy említettem is az előadás alatt, hogy ez egy ilyen hitvallást ír le. Az én hitvallásomat, indulok és eljutok bárhova, tehát ez is a talentumnak a ragyogtatását vázolja fel, meg az, hogy ez a hit, ez csak hittel lehet. Ezt nem lehet csak úgy, hogy énekelünk el. Nagyon fontos szerepet játszik a hit. Az ember higgyen benne, és higgyen abban, hogy az Úr meghallgatja az ő szavait. Ma Isten tiszteleten is lehetett hallani ezeket a szavakat.
A 2011-es Csillag születik győztesével, László Attilával való beszélgetésünket hallhatták.
Határtalan, a Kárpát-medencei Református Stúdió közös műsora.
Az Élet vagy Családsegítő Egyesület székhelyén minden kedden 17 órától Zalazug meseműhely várja a gyerekeket Kolozsváron. A meseműhely tevékenység vezetőivel, Nádasdy Csilla emesével beszélgettünk a meseszövés és a foglalkozás sokszínűségéről. A riporter Bálint Enikő.
Mesezug műhely, mi történik itt?
Mesélünk, játszunk, alkotunk, beszélgetünk és demokráciát tanulunk. Azt hiszem, így tudnám összefoglalni.
Hogyan meséltek? Hogyan zajlik egy tevékenység?
Nagyon fontosnak tartom azt, hogy a gyerekeknek legyen lehetőségük magukról beszélni. Az érzéseikről, a múlt történéseiről, ezért minden foglalkozást a legekkel kezdünk. De ezek a legek lehetnek legborzalmasabbak, legszebbek, felemelőek, meg félelmetesek, vagy izgatottsággal eltöltőek. Szóval először mesélünk arról, hogy mi történt az elmúlt egy hétben, és utána pedig demokratikusan megszavazzuk, hogy ezen az órán alkotunk-e, vagy mesét szövünk, és ezt eljátszuk. Ez a két fő irányvonal, és amikor alkotunk, arról is mindig szoktunk mesélni, meg közben beszélgetünk. Amikor pedig mesét szövünk, az egy ilyen közös történet alkotási módszer, utána egy kis színjátszás és drámapedagógia következik, és a szülők így nyerhetnek a foglalkozás végén bepillantást, megnézhetik, hogy mi történt.
Milyen módszereket szoktál alkalmazni a meseszövés kapcsán?
A meseszövésnél az a legfontosabb, hogy a történet alakítására csak addig van lehetőséged, amíg nálad van a mesefonala. El tudod indítani, vagy közbe tudsz avatkozni, de amikor továbbadod a mesefonalát, akkor az utánad következő szövi tovább azzal a fonallal a történetet. Mindig egyezünk az elején, hogy egy vagy két körben fog befejeződni ez a történet. Ez keretet ad nekik, hogy hol legyen a tetőpont, hol bogozódjanak ki ezek a szálak, és ezután pedig szabadjára enged ezt a történetet. Mindenki hozzátehet, mindenki elvehet belőle, és így alakulnak ezek a mesék. Ez az érdekesség, hogy ezekből a mesékből, az itt szőtt mesékből szoktam szerkeszteni az Igentessék magazinba a havi meserovatot. És hogy ezért fantasztikus, mert mindenki beleteszi a saját gondolatát, mindenki tovább szövi ezt a mesefonalat, ezeket olvashatják az újságban.
Meseszövés által mennyire sikerül megismerjed a gyerekeknek a világát és önmagukat?
Érdekes, igen, ez egy érdekes kérdés. Alapvetően felveti a kérdés az is, hogy mennyire akarod továbbra is befolyásolni a dolgokat, mit kapsz a készen kapott történettel, mi van, ha nem te kezded most a meseszövést. Ezek mind olyan konfliktusok, amiket próbálunk kezelni, amiket próbálunk demokratikus módszerekkel megszavazni, jelentkezni, kőkpapírolóval eldönteni, és figyelniük kell egymásra, ez is nagyon fontos, egymásra is, magukra is. Azt hiszem, hogy ők szeretnek annyira mesét szőni, hogy ne legyen az probléma, hogyha az egyik úgy dönt, hogy elindulunk a nagy fa felé, és közben, útközben valami letéríti az útra, akkor most már nem lesz harmadik világháború a kérdésből, hogy nem jutunk el végül a nagyfához. Ez egy nagyon jó módszer arra, hogy a gyerekek felfogják a közösen alkotásnak így a lényegét.
Ha jól értettem, a meseszövés után van egy drámajáték is. Hogyan kell ezt elképzelni?
Az elkészült mesét szereposztással és jelmezekkel eljátszuk. Elpróbáljuk először, ebben vannak ezek a drámapedagógiás módszerek, és ezt mutatjuk be utána a szülőknek. Szóval történik egy eljátszás, egy történetmesélés is.
Mennyi gyerek szokott általában részt venni egy ilyen tevékenységen?
Ez egy kis csoportos foglalkozás, szóval mivel nagyon fontosnak tartom azt, hogy mindenkire jusson idő, és mindenki úgy érezze, hogy az alkotásnál mondjuk segítséget kap ahhoz, hogy pont olyan legyen a műve, amilyet őt szeretne. Ezért ilyen 15 fő alatt tud ez a csoport működni, viszont ha pedig nagyon-nagyon kevesen vagyunk, akkor sincs meg ugye a csoport dinamika. Szóval azt hiszem, hogy most ideális 10-15 fővel dolgozni kicsiknél, és ugyanígy a nagyobb bacskáknál is.
Hogyan szoktál te egy ilyen alkalomra felkészülni, vagy egyáltalán lehet-e felkészülni?
Van az embernek egy eszköztára, vannak elképzelései, és érdekes, igen, ez a demokrácia, szóval, hogyha ha valamit szavazásra bocsájtunk, akkor mindig tudnom kell, hogy az A meg a B verzióra is ott legyenek az eszközök, és mindent a kezük alá tudjak nyújtani, tehát alapvetően meg szoktunk abban egyezni, hogy egy alkotást kövessen egy meseszövés, és akkor ez így most már váltakozik. Nagyobb tematikákban gondolkodom, én gondolatébresztő tematikákban, amit mindig megpróbálok a gyerekek életkorához, vagy az érdeklődési köréhez igazítani, és akkor abban indulunk el. Szerintem nagyon-nagyon fontos a tervezés, és nagyon fontos pont ennek is lenni, hogyha végül nem érünk el ahhoz a fához, hanem félúton lekanyarodunk, akkor ott is tudjon az ember egy kis idegenvezetést tartani. Idegenvezetés azt hiszem olyan szinten, hogy utazunk, tehát az egész foglalkozás egy nagy egy mese, utazunk a saját kis mesevilágunkban, akkor is ugyanezt történik szerintem, hogyha a ragasztó folyik, és mint ahogy ma délután történt, mindenkinek rengeteg sok szem került fel az arcára a festékfoltok mellé, ez is egyfajta utazás, és itt is kell valamilyen keretrendszert is alkalmazni, szabályokat. A szabályokat is közösen alkottuk egyébként, ez is egy nagy segítség, mert mindenki fontosnak érzi, hogy ezek a szabályok azért vannak közösen megalkotva, hogy hát, hogy valamerre tartson így ez a közös mesénk. Így e között lavírozgatunk. Végtelen szabadság és a rendező elvek mentén.
Szerinted miért fontos, hogy a gyerekek meséljenek? Meséket hallgassanak, meséket adjanak tovább, és nem csak a gyerekek.
Szerintem nagyon fontos ez számunkra, mind a foglalkozás elején lévő legek, amikor lehetőségük van önmagukról mesélni, mind azok a fajta energiák, amik az alkotásban jönnek ki. Nagyon érdekes, hogy amikor az alkotásukról mesélnek, annak is van egy ilyen önértelmező szerepe talán. Amikor pedig elő is adjuk a meséket, akkor pedig, tehát a drámában szerintem az a fantasztikus, hogy bárki lehet. Tehát nincsenek következményei annak, hogyha az a sárkány az üvölt, mert az a sárkány az tüzet okád, és reng alatta a föld. Ilyenkor az ember, szerintem ez gyerek vagy felnőtt is lehet, kiskamasz vagy kisiskolás, személyiségének olyan részeit mozgatja meg, amiket lehet, hogy a hétköznapokban, az iskolai keretrendszerben, vagy tehát a társadalomban nem feltétlen, vagy nem mindig van tolerálva. Nagyon szerettem volna, hogyha itt egy olyan tér alakul ki, ahol ezeket a személyiség jegyeket ki lehet próbálni, és lehet az ember sárkány is néha.
A Zanazug meseműhely tevékenység vezetőivel, Nádazsi Csilla emesével való beszélgetésüket hallhatták.
Köszönöm, Uram, a Te jóságot. Köszönöm, Uram, hogy őrzöd a világot. Hálát adok néked, jó Uram, hogy Te mindig mutatod utam. Köszönöm, Uram, a Te jóságot. Köszönöm, Uram, hogy őrzöd a világot. Hálát adok néked, jó Uram, hogy Te mindig mutatod utam. Köszönöm, Uram, a Te jóságod. Köszönöm, Uram, hogy őrzöd a világot. Hálát adok néked, jó Uram, hogy Te mindig mutatod utam. Köszönöm, Uram, a Te jóságod. Köszönöm, Uram, hogy őrzöd a világot. Hálát adok néked, jó Uram, hogy Te mindig mutatod utam. Köszönöm, Uram, a Te jóságot.
lelkünk csendessége.
Olvasom Istennek igéjét a Királyok első könyve 19. fejezetéből, a 4-től 8-ig terjedő verseket a következőképpen. Illés megijedt, felkerekedett, és ment, hogy mentse az életét, és elérkezett a júdai Beersebába. Legényét ott hagyta, ő pedig elment a pusztába egy napi járóföldre, odaért egy reketye bokorhoz, és leült alá. Azt kívánta, bárcsak meghalna, és így szólt. Elég most már, uram, vedd el az életemet, mert nem vagyok jobb elődeimnél. Azután lefeküdt és elaludt a reketye bokor alatt, de egyszer csak egy angyal érintette meg, és azt mondta neki, kelj föl, egyél. Amikor föltekintett, látta, hogy a fejénél ott van egy forró kövön sült lángos és egy korsó víz. Evett, ivott, majd újra lefeküdt. Az úr angyala másodszor is visszatért, megérintette és ezt mondta, kelj föl, egyél, mert erőd felett való út áll előtted. Ő fölkelt, evett és ivott, majd annak az ételnek az erejével ment 40 nap és 40 éjjel az Isten hegyéig, a Hórebig. Az a feladat, hogy Istennek igéjét úgy tolmácsoljam, hogy egy kicsit a depresszióról is szó essék ebben a rövid áhítatban. Itt van ez a nagyon szép ige szakasz, amely bemutatja, hogy Illés Istennek prófétája egy kicsit depressziós állapotba kerül. Valaki azt mondta egyszer, hogy a hívő ember az soha nem lehet depressziós. Lehet, hogy ez a kijelentés nagyon frappánsan hangzik, de alapjába véve egy butaság. Tisztázzuk, hogy mi a depresszió. Talán úgy fogalmazhatnánk meg, hogy krónikus szomorúság, bánat. Ahogy a testi funkcióinkban vannak eltérések, amelyek normálisak és hozzátartoznak az életünkhöz, de hogyha krónikussá válnak, akkor az már bajt okoz. Így a szívritmusi rendellenesség normális, hogy néha van, de amikor krónikussá válik, az már betegség, vagy a légszomj, a köhögés természetesen tartozik hozzá az életünkhöz, de ha krónikussá válik, akkor az már asztma. Így a lelki folyamataink között is vannak természetes, negatívnak ítélt jelenségek, ilyen a félelem, a megijedés, néha egy kicsit az aggodalom, az izgalom, de hogyha ezek krónikussá válnak, akkor az már betegség, szorongás, stressz, pánik és egyéb neveket adhatunk neki. A bánat, a szomorúság hozzátartozik az életünkhöz, és még a hívő keresztjén embernek az életéhez is. Isten úgy teremtette meg a világot, hogy annak van egy egészséges rendje. A világnak a rendjéhez hozzá tartozik a lüktetés, a rezgés. Minden rezeg, minden lüktet, és az egész életünkben is ott vannak az egymást váltó ciklikusságok, a sötétség, a világosság, és így az életünk során az öröm is, és a bánat is. Az, hogy néha szomorúak vagyunk, az természetes velejárója az életünknek. A gond akkor van, hogyha ez a szomorúság úgy rátelepszik a lelkünkre, hogy már nem tudunk tőle megszabadulni. Ez a depresszió. Istennek igéje azt mutatja meg ebben a történetben, hogy Illéshez, az ő prófétájához Isten segítségül jön. Ebből az állapotból megpróbálja kizökkenteni. Isten velünk is ezt akarja tenni, és az ő igéjén keresztül megtanít arra, hogy mit is kezdjünk a szomorúsággal, a bánattal, hogy ne legyen belőle depresszió. Első lépésként fogadjuk el, hogy van, hogy része az életünknek. Aztán próbáljuk meg helyrehozni a kapcsolatunkat Istennel, önmagunkkal, a környezetünkkel. Próbáljuk meg, hogy a szomorúság érzését felülírjuk önmagunkban valamilyen másik érzéssel. Például a hálával. Amikor valami miatt szomorú vagy, akkor keres valamit az életedben, amiért hálát adhatsz Istennek. És így tudja a hála érzése a lelkedben eltörölni és fölülírni a szomorúságnak az érzését. Nagyon szépen záródik ez az ige szakasz. Az angyal felkölti Illést, és azt mondja neki, Kelj fel, egyél és igyál, mert abból, amit tőlem kapsz, különös erőhöz fogsz jutni. Ez a felszólítás bennünket is megérint, mindig azt szoktuk hangsúlyozni, hogy úrvacsora vételkor letesszük a bűneinket. Az úrvacsorai asztalnál nem csak a bűnt, hanem a bánatot és a szomorúságot is le lehet tenni. Erre biztat Istennek ígéje, bízzuk az életünket rá, keressük fel imádságban, az ünnepi istentiszteleteinken járuljunk az úrasztalához, a krisztusi közösségben együnk és igyunk, és tegyük le nem csak a bűneinket, hanem a bánatunkat, a szomorúságunkat is. Amen.
Nem ezt vártad, nem így mondtál, mást ígért a szív és mást a szál. Megint tél van, megint fázol, pedig azt mondták, hogy jön már a nyár. Homokba kell írni a szót, ami annyira fáj. Hagyni kell, hadd vigye a szél. Homokba írni a bűnt, amivel megbántott más, mielőtt megjegyezhetnéd. És oda kell menni, megölelni, akkor is, ha nem te vagy a hibás. Oda menni, esélyt adni, elengedni minden tart. Hogyan tudnál tovább lépni, amiben hittél, az már nem a tiéd. Hogy lehetne bekötözni azt a sebet, ami szíveden ég. Homokba kell írni a szót, ami annyira fáj. Hagyni kell, hadd vigye a szél. Homokba írni a bűnt, amivel megbántott más, mielőtt megjegyezhetnéd. És oda kell menni, megölelni, akkor is, ha nem te vagy a hibás. Oda menni, esélyt adni, elengedni minden tartozást.
Önök a Királyhágó melléki református egyházkerület Harangszó című műsorát hallották. Köszöni a szerkesztő lelkipásztor Gitel Szabó József Levente nevében is megtisztelő figyelmüket a bemondó Gitel Szabó Júlia Zsuzsanna. Békesség Istentől!
Harangszó Rádió.